Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégünk Nagy Gábor, a Gabko Chili tulajdonosa. Beszélgetésünk előző részében megtudtuk, hogyan indult a Gabko Chili, miért nem lehet egy fenékkel két lovat megülni egyszerre, és mi motiválja a vállalkozásában, mit hoztak számára a nagy nemzetközi díjak.
A vállalkozást azért meg kell tanulni, vagy ki kell tapasztalni, szóval hogy ment ez neked?
Úgymond ösztönösen. Szóval a marketing része is, úgy beleéreztem egy-két dologba, akkor a maga blog is, ami olyan volt, hogy úgy valamilyen szinten divatot teremtett, pedig tök kezdeteges dolog volt, de nagyon sokan kezdtek el mégis altárására.
Hogy jutott eszedbe a blog?
Vagy tök magamnak naplózni először az, hogy úristen, mekkora, én nem tudom, csak olyan tökre magamnak úgy gondoltam, hogy hogy fog kinézni, csinálok róla majd ilyen 5 naposan, mekkorák a palánták, 15 naposan, és így elkezdtem hozzá ezt történeteket szőni, meg egyebeket, hogy mégis én is tanulok a saját hibáimból, gondoltam, így naplóként kezdtem vezetni, azt így elkezdték olvasgatni az emberek, meg mit tudom, kikerült az Indexre, vagy bármilyen dolog volt, és akkor úgy nagyon sokan kezdtek el hatására, hogy akkor jövőre ők is elkezdenek paprikát nevelni. És így jött sokáig, utána jött akár a Csípős Fesztivál is, ahol még az első alkalommal úgy 2-3 ember tudtam összeszedni az országból, akik legalább hobbi szinten foglalkoznak a témával, most meg már 200-an jelentkeznek rá. Ilyen akkor átugrott maga ez a világ azóta, mióta elkezdtük, hogy ez hihetetlen.
Te vagy ennek a műfajnak az itthoni úttörője?
Nem mondanám ezt sem, mert azért nem... Abban az évben, amikor én kezdtem, szerintem a legnagyobbak között egy-kettő van, akik igazából ebben a korszakban kezdték. Szóval a Dickó Laci, a Csili Hungária, ő is 2011 körül kezdte, vannak a Sárétiek. Van egy olyan csapat, aki nagyjából egyszerre kezdte. Nem is ismertük egymást, nem is tudtunk egymást. Igazából, hogyha valaki egyszerre kezd valakivel valamit, akkor nem nagyon tudja, hogy a másik is létezik. Azóta egy-két év után meg folyamatosan jöttek az újabb és újabbak, akikkel tök jó barátságban voltunk, most már azért annyira sokan vagyunk, hogy azért ebbe a mennyiségű emberbe keveredik olyan is, akivel már nem vagyunk annyira jóba, de ez egy ilyen...
Erre utaltál is egyébként, hogy mondjuk így a csilis közösség vegyes, és akkor igen, azt mondtad, hogy inkább erről nem beszélni, de mégis milyen?
Nagyon sok jó van benne, csak nagyon sokan kezdtek, mint én nem üzletből kezdtem bele, van, aki üzletből kezdett bele, és ha úgy gondolja, hogyha neki valamiért nem megy, arról biztos én tehetek, pedig nem. Szóval nem lenne attól neki jobb, mert én abba hagyom a csilizést, de valamiért mégis úgy gondolja, hogy dögöljek meg a...
Foglalod a helyet előle?
Nem tudom. Mert mindenki valamivel többet hisz rólam, úgy mond, hogy én akkora vagyok, közben meg nagyon nem vagyok akkora nagy. Kényelmesen el vagyunk belőle, de nem vagyunk mi egy univer, vagy bármilyen céghez mérhető bármilyen vállalkozás.
A nagyságra jut eszembe, hogy gondolkoztál-e tőkebevonáson, növekedésre, ugye mondtad, hogy igen, nőni kell, de hát akkor létszámban, szervezeti bővítésben említetted persze a földet, de hogy...
Ehhez már agyilag vagyok kevés.
Milyen terveid vannak?
Agyilag vagyok, ez már kevés.
Már mihez?
Hát maga ahhoz, hogy egy akkora dolgot hozzunk létre, ami lehetett volna, és hogyha egy-két évvel előbb lépek ez ügyben, akkor már sokkal máshol lennénk, vagy ha amikor felajánlott olyan ember nekem segítséget, akinek mondjuk nagyon korlátlan háttere van, akkor én arra nemet mondtam. Mert nem.
Miért mondtál nemet?
Nem éreztem szükségét, meg nem is mindig a pénzben láttam azt, hogy arra lenne szükség hozzá, hanem a maga kapcsolatok, meg a azt mondanám, hogy kellene belőlem legalább még egy, vagy akkor, hogy mindenre legyen idő. Nem tudok már mindent megoldani saját magam, úgyhogy segítséget kellene bevonnom, csak nagyon mindig... Vagy sose jön össze, vagy akár egy grafikust keresek, aki segítene ezt, azt, mert nem tudok már magam mindent megcsinálni. Én tervezem a címkéktől kezdve mindent én
csinálni. Mindent te tervezel?
Igen, a oldalakat én viszem, mindent, ami ott a termékem van, az mind én csinálom rajta. De tudom, hogy megvannak azért a korlátaim ahhoz képest, mert vannak emberek, akik ezt sokkal jobban értenek. A marketinghez is biztos vannak sokkal jobban értő emberek. Lehet, hogy egy-két dolgot le kéne már adni a nyakamból, hogy kicsit könnyebb legyen az élet. De nagyon nehéz, olyan szinten vagyunk, hogy sokféle ember kellene nekem, de viszont annyi, nem vagyunk akkorák, hogy mi most 10 embernek tudjunk mi fizetést adni, vagy bármi.
Ez tart vissza valójában? Mert én mást érzek. Talán így nem akarsz ebbe belevágni. Belülről.
Már múltkor nagyon elkattogtam rajta, amikor megint hívott egy ilyen úriember telefonon, hogy valamelyik hiszem a Gianni éttermében került elé a szószom, és szóba került a társába, volt, aki ismert engem, és hogy beszélgettünk róla, és hogy ő fölhívott telefonon, hogy szeretne belém fetszölni, úgymond. Ott sem mertem még, nem igazán értettem a koncepciót, mindegy, az, amit ő szeretett volna létrehozni, látnom kell azt, hogy nekem annak van értelme. Nem szeretnék tízszer annyit dolgozni, kétszer annyi pénzért sem ez a dolog, inkább elengedni szeretnék már feladatokat, hogy ne rokkanjunk bele a rengeteg munkába. Kellene segítség, úgymond, aki agyban kicsit hozzátesz a dologhoz, uh-huh. aki ebben több tapasztalata van.
De azt nem akarod most.
De még azt sem mondom, hogy nem akarom, de akarom csak. Még most nem találtam még rá megfelelő embert, inkább azt mondanám.
Azért kérdezem, mert ez egy nem ritka jelenség a vállalkozók uh-huh. között, hogy létrehoznak valamit tulajdonosként, működtetik, és végtelen energiába kerül az, hogy átengedjék a működtetésnek akár csak egy kis részét, mert akkor úgy érzik, hogy teljesen elvesztik a kontrollt, vagy és akkor félre megy minden. Tehát, hogy meg benned is van ilyen?
Ha látom azt, hogy működik, én tökre szeretném, hogy ez így működjön. De olyan volt, egyszer buktam bele most egy ilyen marketinges dologban, hogy megkerestek, hogy hú, megötszörözzük a forgalmadat, add át a megcsinálják a posztokat, csinálnak nekem. Úgy, életemben nem vártam még úgy semmit, hogy leteljen az a szerződés, és hogy én nem tudom, hiába magyaráztam, hogy nekem még a pofám ezektől a posztoktól. Annyira nem én vagyok, annyira gáz, tized annyi lájkot se kapott semmelyik, mint amit én rakok ki akármit a vacsorámról, teljesen mindegy. Gáznak éreztem az egészt, inkább szánalmas volt, mint hogy előre vitt. Nem éreztem magaménak se, amit ők csináltak, és értelmese volt, nem hogy tízszerezték, inkább csökkentették a forgalmat szerintem azok a posztok. Mindegy, ez a baj, hogy sok mindenki sok mindent ígér, de én látni szeretném azt, hogy ennek van értelme. Mm. Eleve nem akarom nagy közönség előtt magyarázni, hogy mit szeretnék, azért örülnék neki, ha lenne valaki, aki ebben azért mutatja egy kicsit az utat. A lehetőség egyébként rengeteg lenne benne, most így a külföld is úgy néz ki, hogy indul. Néha szerencsénk van, és belenyúlunk jó dolgokba, hála Istennek, de ez inkább szerencse kérdése mostanában már.
Akkor te inkább mentort várnál, mint befektetőt, vagy valami segítő tanácsadót?
Úgymond azt mondom, hogy társra lenne szükségem, valami aki ezeket megoldogatja nekem. Probléma megoldó emberre lenne szükségem leginkább.
De valószínűleg olyanra, akit... Te nagyon jól el tudsz fogadni, és ezt nem találtad meg.
Hát még nem.
Azt mondtad, hogy te tervezel mindent. És az üvegekre, meg a dizájnra, hogy találtál rá például?
Fú, az is érdekes. Volt egy, még annak idején az első címkém, az egy ilyen tényleg poénból, ilyen gabaszkó címke, tabaszkó utánzat, ilyen izé volt.
De nem jutott eszedbe, hogy máshoz, valami ismerőshöz forduljál?
Van egy kis ismerősi dolog benne, mert igazából maga a jelenlegi arculatnak a Gabkó logóját, azt a bátyám rajzolta meg. Én ezeket szoktam átszerkezgetni, meg csinálgatni. Azt, hogy a bátyám érdeme, hogy maga, hogy most hogy néz ki, egy eszkövet, igazából erre épít. És én azt szeretem a jelenlegi dizájnban azt, hogy igazából nagyon kiszúrható, hogy kim vagyunk, mondjuk Amerikában a Hot Sauce Múzeumban 15 ezer szósz van a polcokon, és ott az enyém. A halálkasszával, halál izével, gitárral, lángokkal, ördögös mindenféle izék között egy ilyen letisztult látvány, és ott látom, hogy ez az én szószom. Messziről fölismerhető téma, és ez szerintem rengeteget jelent. Ezek is ösztönös dolgok, az ember érzi, nem akartam soha csiricsári, meg hülye neveket adni neki, hanem minél letisztultabb dolog legyen.
Az üveg megtalálása, akkor ugyanez a kategória.
Hát az üveg az meg, ami van, mert most ha én akkora cég lennék, mint egy akármilyen nagy vállalat, akkor legyártatnám magamnak a dombornyomot logós akármilyen üvegeket, és akkor olyan üvegem lenne, egyedi üvegem lenne, most azt veszük, amit lehet kapni a piacon. Nagyon nagy probléma most itt a háború miatt Ukrajnából nem lehet üveget beszerezni, pedig és most kétszerese az a üvegár, mint korábban volt. Nagyon sok olyan probléma van, amit nehéz. Most ezek a üvegek, amit veszünk, ezt most kétszeres áron veszük, mint korábban, mert nem lehet máshogy. Mi a kicsik vagyunk ahhoz, hogy nem is raklappal, hanem üvegkereskedésekbe vesszük a raklappal, félraklappal mennyiségű üvegeket, ami egy nagy üveggyártó, az szóba se áll vele, mekkora mennyiségek miatt.
Milyen vállalkozást képzelsz el? Tehát mondtad, hogy igen, jó lenne ez, jó lenne az, egyelőre még nem indultál el, de Mi van a fejedben? Úgymond, nekem van egy elképzelésem, és mondd, hogy igen vagy nem. Tehát igen. Te egy ilyen, szerintem egy ilyen családi manufaktúrában gondolkodsz.
Egy jelenleg is az vagyunk.
Igen. Tehát, hogy az maradtok.
Mindig azt szokott ilyenkor felmenni, hogy ezt meddig lehet csinálni. Én is öregszem, szóval, hogy ezt hogy a gyerekeim tovább akarják-e vinni, ez sem biztos. Szóval, hogyha én ebből nem tudom, hogy nyugdíjba el tudok-e menni, vagy bármilyen dolog, hogy muszáj az előbb, vagy olyan dolgot fölépíteni, ami később is még működtethető, úgymond. De úgy próbálok, hogy a jövőbe gondolkozom, hogy a tél is, én is öregszem, úgyhogy muszáj, hogy a hosszú távon tudjon működni, és ez nem biztos, hogy az úgy tud működni, hogy én kapálok a kertbe, meg asszony szedi a paprikát.
Azt mondják, hogy te minden vásárnapon ott kint vagy Nagymarosban szombaton.
Igen.
Ez miért fontos? Tulajdonképpen most már nem lenne rá szükséged.
Én azt mondanám, hogy szükségem van rá. Azt mondanám, hogy négy lábon élünk jelenleg, abban egy része, egyik lábos mindenképpen a piac. Ha nem csak a marosi, hanem akárhol megyünk rendezvényre, az ugye együtt mindenképpen. Marosi meg egy annyira flix hely, egyrészt, hogy az otthonom, nagyon sokan jönnek, amikor valaki mondja, hogy 4 órát utaztak, hogy vásároljanak tőle. Mondom, hol a kalocsá? Kalocsára jöttél paprikát venni, így nézek rá, és Igen. Gondolták, hogy rendelhetnének webshopon is, de mennyire jó, hogy most úgyis kirándulnak egyet szép Nagymaros, és akkor találkoznak velem, és akkor tőlem vásárolnak, akkor beszélgetünk pár percet, és örül. Nekem ezek olyan jó visszaigazolások, meg személyes kapcsolat nagyon fontos. Azt mondanám, hogy a Gabkócsid is biztos, hogy érne bármit nélkülem, hogy azt mondom, én nem érzem azt, hogy egy értékes márka, mert nélkülem amúgy se ér semmit szerintem. Az embereknek fontos, hogy ott vagyok mögötte, és ez is számít az embereknek.
Külföldre mennyit adsz el?
Ez most kezd felfutni. Most így az Amazonra kikerültünk, így Németországban, az úgy egész jól elindult. Leginkább eddig mindig magánvásárlók honlapon rendelnek, azt küldözgetjük ki nekik GLS-sel, jó drágán, de ez nem volt jelentős százalék sosem.
Egy ilyen díj után egy ilyen külföldi, Amerikában, ahol te is mondtad, hogy ez kultusz, szinte egy show business épül erre a csípős dologra, hogy onnan nem jönnek ügyfelek?
De mindig jönnek. Ma is kaptam e-mailt, most olvasgattam, de ezek nem olyan, azt mondja, egy magánvásárolónak kényelmetlen Magyarországról rendelni nagyon magas posta költségért. Ha kikerül az ember ottani forgalmahoz, az már megint más, akkor sokkal több mindennek meg kell felelni, meg sok minden. Most valaki nem biztos, hogy kifizet 18 ezer forintos posta költséget a két üveg szószra, hogy kiküldjem Amerikába, az ottani forgalmazó kell hozzá, hogy ez működjön, keresik. Kint voltunk New Orleansban 2020-ban, ott is az volt, hogy tudok-e raklapszámmal számítani. Ráírtam, nem tudok. Összesen nem, egy raklap, egy izé vagy konténer számra, nem, egy, összesen nem csinálunk egy konténernyi paprikát egy évbe, nem, hogy konténer számra szállítsunk. A lehetőség meg lenne, és tudom azt, hogy megvan a lehetőség, meg kereslet is van rá, meg szeretnék forgalmazni. Ehhez viszont már én kevés vagyok magamban, hogy ezekre lépni tudjak.
Hát itt visszatérünk, amiről az előbb beszéltünk,
persze,
üzletfejlesztés.
Persze, csak ez olyan társak kellenek, amik nincsenek jelenleg.
De egyébként keresed őket?
Azt sem mondanám. Néha megtalálnak ilyen ötletekkel, aztán azért mondom, mindig nagyobb a füstje, mint a lángja ezeknek a dolgoknak. Most nagyon tényleg jönnek olyan lehetőségek, amik
már... Elég pesszimistának tűnsz.
Kicsit pesszimistább vagyok valóban, mint régen voltam, de úgy látom azért piac, és most tényleg a külföld felé, itthon annyira szétaprózódott a piac, hogy muszáj külföld felé nézegetni.
Azt hogy lehet megcsinálni, vagy mennyire nehéz, hogy ugye elkezdted otthon kicsibe? Nőtt a mennyiség, és tartani a minőséget. Itt gondolom technológiák kifejlesztéséről van szó.
Persze, az egyetlen dologból nem adtunk alább soha a minőségből. Az, hogy jobb technológiákat használunk hozzá, hogy jobb taszírozógépet használok, vagy most már töltőgépet használunk, az megint más, de ugyanúgy kézzel húzzuk fel a ma is a 300 kupakot az üvegre, azt nincs automatizálva minden. Próbálunk könnyíteni ahhoz képest, hogy annak idején kis töltsérrel nyomtuk az üvegeket, meg fecskendővel, meg mindennel, most már azért egy ilyen pneumatikus géppedált nyomogatunk. könnyíteni próbálunk, vagy annak idején 3 hétig szeleteltük a alapennyót késsel, most már kb. Egy óra alatt lenyomom egy ilyen húzogatókaros szeletelőgépen, és igazából nem, általában jobb minőséget is lehet elérni ezekkel a gépekkel, nem csak gyorsít a munkán.
Amikor megcsinálsz egy szószt, oké, szakács is vagy, de hogy honnan tudod, hogy az jó lesz? Ez kizárólag rajtad múlik?
Általában saját ízlésemre csinálom a szószokat, és utána az, nekem ízlik, az még nem jelent az, hogy mindenki másnak is.
Igen, ez lett volna a kérdésem.
De elsősorban a koncepció megvan, hogy én mit szeretnék elérni, és hogy addig csinálom, míg olyan nem lesz. Aztán utána, hogy az tetszik-e a népnek, vagy nem, általában 90%-ban beszokott jönni, hála Istennek.
És volt... mi ihlet?
Általában egy ötlet.
Mesélsz, hogy hogy állítasz össze egy szószt? Mert az egy, a maga területén egy alkotás.
Hát akár a mangó szószról beszélünk, előbb volt meg az, hogy legyen sörös mangós dolog, és kíváncsi voltam, hogy mi jön ki belőle. De itt maga inkább az ötlet van meg előbb, és utána, hogy ez milyen lesz, az akkor derül ki főzés közben. És amikor az ember megkóstoltam elsőre, úristen, ez nagyon állat, akkor azt mondom, ez valószínűleg másnak is ízleni fog. És mindenki, amikor próbálok őszinte reakciókat kérni mindenkitől, hogy milyen a szósz, mert azért végig szoktam barátokkal kóstoltatni, és hogy nem mondja egy rosszra már azt, hogy jó. De és ezért is vannak ezek a versenyek, valamilyen szinten visszaigazolás, nem azért, hogy hú, most utána újságban lesz az ember, hanem valamilyen szinten szakmai visszaigazolás az, hogy az a termék tényleg jó. Ha ugyanaz a termék mondjuk 5 világversenyen is már nyert, akkor valószínűleg lehet, hogy az egyiken Mázliból nyert, de 5-en már nem.
A világot egyfajta ízeken keresztül is tudod értelmezni, vagy érzékelni?
Hát új szósz kreáláshoz azt mondom, hogy lelki állapot is kell, mert amikor megcsináltam egy jó szószt, ami már működik, akkor ezt igazából bármikor megcsinálom újra, de amikor van egy ötletem,
új szószról beszélek.
Amikor új szószt szeretnék csinálni, azt mondom, hogy nem megyek le idegesen soha ilyet csinálni, hanem úgy érzem, na most lemegyek és megcsinálom, mert most menni fog. Hogy egy olyan külön lelki állapot kell egy új termékek létrehozásához, hogy az jó is legyen, úgy, a szívem, lelkem benne legyen, ahhoz úgy is kell hozzáállnom.
Van egy ilyen külön helységed erre?
Hát most már van egy üzemünk, igen.
Na de a kreáláshoz?
Hát nem egy nagy üzemünk van, azért az én úgymond szentélyem, meg munkahelyem. Tök jó, csak le kell menni a lépcsőn, de ez egy külön más világ az otthonunkhoz képest. Ha lemegyek a lépcsőn, akkor ugye átmegyek a munkahelyemre.
Úgymond. Átkerülsz egy másik világba?
Igen, igen, igen.
És ilyenkor hogy működik? Az üzemben vannak mások is. Magad félrevonulsz, és hát az
üzembe,
elkezded.
Üzemben csak én vagyok meg a feleségem. Akkor a üzemünk van, igen. Nincsenek alkalmazottjaink, mindent mi csinálunk, a paprika pucolástól a főzésig, a üvegezésig, a csomagolásig, mindent mindketten.
És ezt hogy tudjátok a családi vállalkozásban, ugye a házastársi kapcsolatot és a családi vállalkozást egyensúlyba tartani időben, érzelemben, egymásra folytott energiában?
Azt tök jó. Igazán nincsen. Sokkal többet beszélgetünk sokszor szósztöltés közben, mint a ágyban egymás mellett, vagy nem tudom. Mert amikor, már nem tudom, általában tök sokat beszélgetünk, amikor együtt dolgozunk. Nekünk az egy együtt töltött időt jelent, amikor együtt dolgozunk. Tök jó, hogy együtt vagyunk, úgymond minden nap, mert amíg én este 6-ig dolgoztam Pesten, akkor esténként voltam otthon, most már ő is otthon van, ő tanítónő volt, őt egyszerűbb volt kiváltani a munkahelyéről, mint bárki mást fölvenni, így is rengeteget dolgozott benne, úgyhogy most mind a ketten főállásban csak ezzel foglalkozunk. És többet vagyunk a családdal, többet vagyunk a gyerekekkel, mert mi alakítjuk az időnket, ami pótolhatatlan.
És a konfliktusok? Nincsenek munkakonfliktusok egy munkahelyen óvatatlanul.
Ritka. Én nem emlékszem rá, hogy mikor veszekedtünk munka miatt bármit is. Ő tudja, hogy mihez értek én jobban. Ő mindig azt mondja, hogy ő csinálja a kuli munkát, mert a pucolás, meg az egyéb ilyen dolgokat, én meg az összes többit. Azt is tudja, hogy én a nap 24 órájában dolgozom agyba, mindig kattog az agyam éppen, mit hogyan kellene csinálni. Van, amikor tudja, hogy nem kell hozzám szólni, mikor látja, hogy feszült vagyok valami miatt.
Mi miatt szoktál feszülni?
Hát a probléma, amikor van egy olyan probléma, amit könnyen megold az ember, azon nem feszeng, mert megoldja, de amikor egy úgymond megoldhatatlan problémán feszeng általában legjobban az ember. Amikor látja az ember a korlátait, hogy tudom, hogy most tényleg most a grafikus miatt szenvedtem, meg most csomagolásokat tervezni, mert sok olyan dolog van, ami amit én nem tudok megoldani, és mivel nem találok rá embert, pedig keresem azért az embereket. Úgy ezeken szoktam feszengeni.
Amikor elmész üzleti útra, jössz vissza haza, látod a házadat, ami egyben az üzem is, mit érzel?
Otthon vagyok. Szeretek hazamenni, meg szeretek otthon lenni, szeretek elutazni is, de otthon is szeretek lenni. Nekem otthon, nagyvarosan otthon nyaralunk, éjjel-nappal, a munka mellett persze.
És most a Gabko Csili olyan, amilyennek gondoltad?
Nem tartunk ott, ahol szeretném, hogy legyünk. De látom azt, hogy azért még megvannak a lehetőségek benne.
A motiváció mekkora része az anyagiak, és mekkora része mondjuk az alkotás?
Az biztos, hogy régen az alkotás volt a nagyobb, mindenképpen, főleg az első években mindenképpen. Most már azért van bennünk az is, hogy ebből él a család, és sokszor, amikor az ember hobbiából él már, úgymond, ami nagyon szuper, de sokszor akkor is csinálnod kell, amikor nem biztos, hogy már nagyon akarod.
Teljesen átalakult
persze,
a hobbi.
Persze, amikor már az ember úgymond kényszerből is csinálja a hobbiát, sokszor nem mindig akkor is kell csinálni, amikor az embernek éppen nincsen hozzá kedve, akkor már kicsit veszít úgymond a fényéből a dolog. Azt mondanám, hogy azért 80-90%-ban mindig jó kedvel csinálom, csak jönnek az árnyoldalai is a dolognak, amik kevésbé szeret az ember foglalkozni. Éppen bedöglik a palánta, vagy olyan dolgok vannak, amikor már nem csak a hobbija múlik rajta, hanem az élete is.
Volt olyan pont, amikor ugye eszedbe jutott, hogy ó, mégiscsak visszatérek a MÁV-hoz?
Az azért nem. Nem tudom már magam elképzelni ott a székházban, egy irodában. Saját életemet akarom élni. Lehet, hogy többet dolgozom, mint előtte, de mégis az én saját életemet irányítom.
Nagy Gábor, köszönöm szépen ezt.
Én köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégünk Nagy Gábor, a Gabko Csili tulajdonosa volt. Egy hét múlva ismét várunk benneteket, hogy egy újabb arcot mutassunk a magyar gazdaság sűrűjéből, és mindazt az emberi energiát, ami mozgatja a cégeket. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.